Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Ámen.
Istenünk igéjét olvasom a Jelenések könyvéből, a 7. fejezet 9-17. Versig tartó szakaszából a következőképpen. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül és a bárányi. Az angyalok mind ott álltak a trón, és a vének és a nagy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen. Az áldás a dicsőség, és a bölcsesség, a hálaadás, és a tisztesség. A hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem. Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki. Uram, te tudod. Ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal. Az ő templomában és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Sem a napheve, sem más hőség nem bántja őket. Mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. Isten letöröl szemünket minden könnyet.
Drága Istenünk, köszönjük neked az újabb alkalmat, amit arra kaptunk, hogy találkozhassunk veled, hogy dicsőíthessünk téged. Látod azonban, milyen sokfele járnak gondolataink. Azért kérünk segíts megérkezni jelenlétedbe, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk, hogy ne csak meghalljuk, hanem értsük is, és végül ne csak értsük, hanem cselekedjük is majd mindazt, amire hívsz bennünket. Ezért kérünk szent lelked által, légy közöttünk, áld meg igét hirdetőit és hallgatóit is. Jézus Krisztusért, aki jobbodon ül, kérjük, hallgass meg imádságunkat. Ámen.
Most pedig foglaljuk el a helyünket. És hallgassuk meg a Kalevala kórusnak a szolgálatát, Malmos Edit karvezető vezetésével. Nagyon köszönjük előre is ezt a szolgálatot.
Thank you.
most pedig álljunk fel, tiszteljük meg ezzel Istenünk igéjét. Azt az igét, amelynek alapján most Isten hozzánk szóló üzenetét szeretném tolmácsolni közöttetek. A Kolossé beliekhez írt levélből olvasom. A Kolossé beliekhez írt levél harmadik fejezetéből az első és a második verset. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mennyire hosszú távon szoktunk előre gondolkozni? Valakik nem igazán szeretnek előre gondolkozni, inkább a spontaneitásnak a hívei. Általában a fiatalokról szokták így elítélően megemlíteni, hogy hát egész héten csak a hétvégi bulizást várják, semmi nem érdekli őket más, nincsenek hosszú távú céljaik. Sokszor hallom ezt, tényleg nagyon sokszor hallom ezt így elítélően. Hogyha valaki így él, akkor az a jelszava, hogy carpe diem. Ez nagyon régóta, nagyon sok embernek a jelszava volt. Szakíts le a pillanat virágát, élvezd ki azt, ami most van. És vannak, akik ezt felelőtlenségnek tartják, ők azok, akik hetekre, hónapokra, évekre előre terveznek. Sokan ilyenek vagyunk szerintem itt is a templomban. Évekkel korábban már elkezdünk kérdezősködni, hogy vajon melyik óvoda vagy iskola lehetne jó majd a gyermekünknek, melyik lehetne a legmegfelelőbb neki. Végig gondoljuk azt, hogy hová szeretnénk felvételizni, végig gondoljuk azt, hogy szeretnénk egy nagyobb lakásba költözni, vagy hogy a nyugdíjas éveinkre szeretnénk takarékoskodni, és akkor mindent ennek megfelelően alakítunk az életünkbe. Így tanulunk, így áldozzuk rá az időt, vagy túlórázunk, vagy spórolunk. Az, ahogy látjuk a jövőt, az alakítja a jelenünket. És például a környezetvédők azok, akik folyamatosan így a lelkiismeretünkre terhelik azt, hogy az unokáinktól kaptuk kölcsön a világot, és ezért nem csak évekre kell előre gondolkozni, meg évtizedekre, hanem generációkra előre, évszázadokra akár. Mert nagyon fontos az, hogy ahogyan most élünk, azt nagyon-nagyon-nagyon befolyásolja, hogy mit gondolunk a jövőről. És Isten arra hív minket, hogy ne csak hetekben, ne csak hónapokban, években, évtizedekben gondolkozzunk, hanem ennél sokkal hosszabb távú legyen az a jövőkép, ami alakítja a jelenünket. Ami alakítja azt, hogy itt és most mit csinálok, hogyan gondolkozom. Mert az örökkévalóság távlatából nézve teljesen megváltozik a jelentősége. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindennek. A sikereknek és az örömöknek, ugyanúgy, ahogy a kudarcoknak, a fájdalmaknak, a szenvedésnek, a nehézségeknek. Pál apostol arra rengeteg nyomorúságra, amin keresztül ment, azt mondta, hogy ez a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Szeretném elmondani a testvéreknek, hogy Pál apostol mit értett pillanatnyi könnyű szenvedésen. Ezt a második korintusi levélben felsorolja, hogy mi minden történt vele, ami pillanatnyi szenvedés volt. Többször börtönöztek be. Igen sok verést szenvedtem el. Sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést. Remélem halljuk, hogy ez így mind olyan dolog, amibe egy-egy dologba is bele lehetett volna halni. Egy éjt és egy napot hányottam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszültségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjúságban. Gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. És ezen kívül még ott van a naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Azt hiszem, egyet érthetünk Pál apostollal, hogy ez tényleg pillanatnyi könnyű szenvedés volt. Nem gondolom azt, hogy ez az volt. Pál apostol miért tudta ezt mégis pillanatnyinak látni és könnyűnek? Azért, mert arra minden mértéket meghaladó, örök, nagy dicsőségre nézett, ami várt rá, hogy az örökkévalóság szemüvegén keresztül értékelt mindent, ami történt vele. Biztos tapasztaltuk már mi is azt, hogy egy regénynek a fordulatai, a cselekménynek a fordulatait csak akkor váltak világossá, csak akkor váltak érthetővé számunkra, hogyha már ismertük a történetnek a végét is. Nem tudom, kik azok, akik előre szoktak lapozni. Főleg akkor szokták az emberek előre lapozni, hogyha krimit olvasnak, és már egyszerűen nem bírják tovább a feszültséget. De megértem őket, mert tényleg akkor van értelme a történetnek, hogyha ismerjük a végét. És Isten lehetőséget adott nekünk arra, hogy meglássuk a mi történetünknek a végét is. Isten szeretné, hogy ez legyen az, ami motivál bennünket. Hiszen egyébként nem tudjuk értelmezni, ami történik velünk. Mert a Biblia kristály tisztán tanítja azt, és ezt nem annyira szeretjük, hogy a Biblia kristály tisztán tanítja, hogy ha valakinek az élete ura és a megváltója Jézus Krisztus, ezt a részét még nagyon szeretjük, akkor ő szeretett közösségben élhet Istennel, már ezen a földön és majd az örökké valóságban is. Ez teljesedik ki. De hogyha valaki hátat fordít Istennek, akkor annak az örök sorsa az Istentől való elszakítottság lesz, azaz az örök halál. A napi mókuskerék, a sürgető feladatoknak a kényszere nem igazán segít nekünk abban, hogy megálljunk gondolkozni. Pedig mégis érdemes erre időt szánni. Mi felé rohanok? Mi a legfontosabb célom az életben? Van egyáltalán célom, vagy egyszerűen sodródok az árral, jön a következő feladat, meg az azutáni. És milyen hosszú távra tervezek? Az már jó, hogyha valaki 70-80 évre előre tervez. De Isten még ennél is tovább hív. Vajon hiszek a Biblia tanításának? A mennyről és a kárhozatról? Calvin azt írja, hogy szégyen ránk nézve, és nem vagyunk semmivel se különbek a négylábú állatoknál, Calvin így fogalmaz, hogyha nem él bennünk a halál utáni örökké valóságnak a reménye. És egy Nobel-díjas lengyel író, Czesław Miłosz így ír, a népnek a valódi ópiuma az a hit, hogy a halál után semmi sem lesz. Az abban való megnyugvás, hogy a csalásainkért, irítségünkért, gyávaságunkért, gyilkosságainkért, önzésünkért nem kerülünk ítélet alá. Semmi sem befolyásolja döntőbben azt, ahogyan most élünk, hogy mit gondolunk az örök sorsunkról. Talán sokan csodálkoznak, hogy advent második vasárnapján miért pont ilyenekről beszélek. Pedig éppen advent a várakozásnak és a felkészülésnek az időszaka. És hogyha egy ünnepre, ami minden évben eljön, ilyen sokat készülünk, 4 teljes héten keresztül, akkor nem kellene sokkal-sokkal alaposabban felkészülnünk arra az örök ünneplésre, amibe Isten hív minket, amiről olvashattunk, amit Timi olvasott fel nekünk a jelenések könyvébe, bepillanthatunk abba az ünnepbe, amiben ott részünk lesz majd. Hiszen a kereszténység nem egyszerűen abból áll, hogy vasárnaponként eljövünk templomba, akár még valamilyen szolgálatot is vállalunk, és néhány fokkal erkölcsösebb életet élünk, mint amit a tévében látunk. A Biblia Isten hatalmas történetébe hív meg bennünket, aminek a végét megmutatja, hogy bátorítson, hogy motiváljon, hogy iránytűként szolgáljon mindabban, amit teszünk, ahogyan élünk, ahogy berendezzük az életünket. Pál apostol azt is írja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezt látjuk Pál apostol életében is, hogy ki vállalta volna ezt a rengeteg szenvedést, hogyha nem igaz az, amit ő hitt, amiről ő meg volt győződve. Hogyha az örökké valóság, hogyha a menny nem létezik, akkor a Krisztus követés a legnagyobb időpocsékolás, amit csak tehetünk. Akkor teljesen fölösleges itt ülnünk. Akkor miért utasítana valaki vissza előre léptetéseket? Csak azért, mert el van elkötelezett a becsületesség és az őszinteség mellett. Hogyha nincs örök élet, akkor kifejezetten rossz döntést hozott. Vagy miért tűrne el egy fiatal azt, hogy folyamatosan a hitért szekálják, gúnyolják, lesajnáló megjegyzéseket kap? Hogyha nem valóság az, amiben hisz, akkor teljesen ostobaság, amit csinál, amihez ragaszkodik. Vagy ti miért dolgoztatok rengeteget? Tegnap is itt az adventi gyerek délutánon nagyon-nagyon-nagyon sokan itt voltatok, segítettetek azért, azért tettetek nagyon-nagyon sok mindent, időt, energiát, pénzt beletettetek. Mi értelme van ennek, hogyha nincs, ha nem igaz, amiről a Biblia beszél? Miért kelünk fel vasárnap délelőtt? Miért olvasunk Bibliát? Miért adakozunk? Mindannak, amire Isten hív bennünket, szinte csak az örökké valóság távlatából szemlélve van értelme. Persze, hogyha jobban megvizsgáljuk, valami értelme van itt ezen a földön is, de az örök értelmét, azt mindenképpen az örökké valóságban nyeri el. Hogyha a történet vége nem a feltámadás, és az örök élet, vagy örök halál, akkor a keresztjének a leginkább szánalomra méltó bolondok ezen a világon. De ha igaz az, amiről a Biblia ír, amiről a Jelenések könyve is ír, akkor a lehető legjobb befektetés az életben, hogyha Istent kezdjük el egyre jobban megismerni, hogyha erre törekszünk. Hallgassuk meg újra a szenteket, a Jelenések könyvének a szentjeit, akik ott állnak és dicsérik Istent. Visszanézve a földi életükre, miért adnak hálát? Miért énekelnek? Nem a boldog házasságukat, nem a szép lakásukat, nem a jól fizető munkahelyüket említik meg. Pedig ezek is mind-mind Istennek a csodálatos ajándékaimért nagyon is hálásak lehetünk. Ők mégis arról énekelnek, amiért egyedül élni érdemes. Jézus Krisztust, és azt a szabadságot, azt az üdvösséget, amit ő hozott nekünk. Ahogy ezeknek a szenteknek az énekét halljuk, ahogy hallottuk Timinek a felolvasását, el tudtuk mi is képzelni ott magunkat? Láttuk mi is ott magunkat az ünneplő tömegben? Mert hogyha Jézus Krisztus mellett döntöttél, akkor ez a te jövődről is szól. Ez lesz a vége a te történetednek is. Ez hogyan bátorít útközben? Az utolsó fejezetnek az ismerete hogyan változtatja meg azt, ahogyan reagálsz a közbülső fejezetekre? Találunk ebben új reményt akkor is, hogyha most reménytelennek, kilátástalannak tűnik ez a helyzetünk? A keresztény ember nem azért tud a nagy mélységekben, a nehézségekben is örülni, mert becsukja a szemét, és a mennyországról álmodozik, hanem azért, mert felveszi az örökkévalóságnak a szemüvegét, és ezen keresztül felszabadul arra, hogy valóban egy nagyon őszinte pillantást vethessen a valóságra, és így találjon valódi reményt. Nagyon érdekes, mostanában nem is tudtam megszámolni hányszor, elém került egy kis tanmese. Talán a testvérek is hallották ezt. Arról szól, hogy egy király felkereste a birodalmának a legbölcsebb emberét, és azt kérte tőle, átadott neki egy gyűrűt, és azt kérte tőle, hogy valami olyasmit írjon bele, amire bármikor, amikor ránéz, hogyha nagyon szomorú, akkor vigasztalja meg az, amit odaért. Hogyha nehéz helyzetekben van, akkor bátorítsa. Hogyha pedig örül, akkor nincs-e óvatosságra. A bölcs pár nap múlva adta vissza a gyűrűt. Egyetlen szót írt bele. Elmúlik. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a történetet, nem tudom, elgondolkoztunk-e rajta. Én sokat gondolkoztam rajta, és látom az igazságát is. Látom azt az igazságot, amit ez tényleg egy bölcsesség. De lássuk meg azt is, hogy ez egy evilági bölcsesség. Hogy Isten ennél még sokkal többet kínál. Mert hogyha itt megállunk, hogy minden elmúlik. Az is, ami fáj, az is, ami öröm. Az is, ami nehéz, az is, amit várunk. Hogyha itt megállunk, akkor ez valahol nagyon-nagyon kevés, és nagyon-nagyon tragikus is. Mert nem, igazából a szívünk mélyén nem erre vágyunk, hogy minden elmúljon. Azt gondolom, hogy ha tényleg ez lenne a végső meggyőződésünk, akkor ez pont arra motiválna bennünket, amivel kezdtem az egész igehirdetést, hogy vessünk bele magunkat az élvezetekbe, hogy ne nézzünk se Isten, se embert, mert azt kell kihasználni, ami most van. Nem lesz más, vagy nem tudjuk, mi lesz más. De ez is elmúlik, ami jó, úgyhogy gyorsan használjuk ki. Valahol erről szólnak a féktelen bulizások, a szenvedélybetegségek, de nem kell ennyire szélsőséges példákba gondolkozni. Erről szól a mohóságunk is. Most jön a karácsony. Én nagyon tudom, hogy az én mohóságom az ilyenkor nagyon tud topzódni. És azt is tudom, hogy ez pont a rövid távú gondolkodásomnak a következménye. Isten viszont szeretné felnyitni a szemünket arra, hogy ő sokkal többet kínál, olyan vigasztalást, olyan bátorítást, ami maradandó, ami nem múlik el. Persze, hogyha mennyet unalmasnak gondoljuk, akkor az örök életnek a lehetősége egyáltalán nem örömhír. Mert ki akarna szellemként lebegve az örökké valóságban hárfázni, meg énekelni? Azt hiszem, hogy ez nagyon sokunk számára nem egy túl vonzó kép, főleg nem a férfiak számára talán. Most nincs igazán idő arra, hogy erre kitérjek, de a Biblia arról beszél, hogy Isten új eget és új földet teremt, ahol ugyanúgy lesznek feladataink, lesznek kihívások. Egy örökké valóság lesz arra, hogy felfedezzük azt az új eget és új földet, amit az Úr teremt. És akkor már bűntől mentesen. Amikor a Jelenések könyvéből választottam ige szakaszt, eszembe jutott az, hogy januárban a lelkipásztorunk is prédikált erről a szakaszról. És akkor újra végigfutottam azt, amit ő akkor elmondott. És találtam egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes gondolatot, amit most szeretnék kölcsönvenni. Arról beszélt Zoltán, hogy ha a földi életünket az örök perspektívából szemléljük, akkor ez érdekes módon nem azt mondja maga után, hogy a földi életet, földi élet elveszti a jelentőségét, hogy nem foglalkozunk egyáltalán vele, hanem éppen ellenkezőleg életigenlőkké válunk. Hogy nemhogy kivonulnánk a világból, hanem értékes, hasznos, szeretettel teli életet élhetünk. Végtelen nagy szabadságban, ő így fogalmazott, végtelen nagy szabadságban. Már nem a betegségek, veszteségek, földi kudarcok, szegénység, halál az ellenségeink, hanem mindaz, ami megfoszthatna minket attól, ahová tartunk. Megfoszthatna Istentől és a mennytől. Igen, végtelen nagy szabadságot ad ez a perspektíva. Egyrészt azért, mert ebben az életben, ahol Fájdalmasan kell újra és újra megtapasztalnunk, hogy semmi sem garantált, és semmi sem biztos. Isten mégis garantálja, hogy a leges, legfontosabbat, amiért érdemes élni, azt nem vehetik el a Krisztus hívőtől. Isten kegyelmét és szeretetét, az örök életnek a lehetőségét Istennel szeretett kapcsolatban. És nem csodálkoznék azon, hogyha sokan megbotránkoznátok azon, amit most mondani fogok, pedig azt is látnunk kell, hogy szerte a világban számtalan üldözött keresztény testvérünknek ez napi valóság, napi megtapasztalása. Az, amiről Luther Márton a legismertebb énekében így ír, hogy kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik. Mit ér az ő nekik? Miénk a menny mind örökre? Nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak vele, de én már gyerekként alig mertem ezt a versszakot énekelni. Mert már akkor éreztem, hogy ez valami rettenetesen radikális. És azóta, mióta egyre inkább felfogom, hogy ez mit jelent, amióta felnőttem, amióta egyre többet vagyok kisgyerekeknek a társaságában, édesanyáknak a társaságában, amióta én is férjhez mentem, azóta egyre inkább tudom, hogy ez rettenetesen radikális kijelentés. Tényleg szinte ilyen félelemmel és rettegéssel remegve éneklem ezt mindig, amikor énekeljük. Hiszen minden édesanyának, minden édesapának megszakadna a szíve, hogyha el kellene veszíteni a gyermekét. És akkor azt mondja Luther Márton, hogy mit érez ő nekik? Hogy lehet ilyet mondani? Hogy lehet ilyet mondani? Mégis, hogyha a gyermekem, vagy a szerelmem, vagy a házastársam, vagy a munkám, vagy a hírnevem az, ami az életem értelme és a boldogságom, akkor a teremtményt imádom a teremtő helyett. És bálványozom azt, akit hálával, ajándékként fogadva kellene szeretnem. Ezért tudta ezt leírni Luther, akiről egyébként tudjuk azt, hogy két nagyon szeretett gyermekét kellett eltemetnie. Ő tudta, miről beszél. De azt is tudta, hogy a legfontosabbat soha nem vehetik el tőle, és hogy Isten tartja a kezében mindent, ami vele történik. És hogyha tudom, hogy az örök boldogságom biztosítva van, akkor nem a házastársamra, nem a gyermekemre kell azt a terhet rátennem, hogy ő legyen a boldogságom, nagy betűkkel. És ez azt jelenti, hogy nem kell egy olyan elvárást pakolnom rájuk, amit nem tudnának elhordozni. Hogyha a körülöttem élőknek is szabadságot tudok ebben ajándékozni, hogy nem elvárásokat támasztok, hanem őszintén és manipulálástól mentesen tudom őket ténylegesen szeretni, azt adni nekik, amire szükségük van, nem csak elszívni tőlük azt, amire nekem van szükségem. És ugyanígy nem kell, hogy rabja legyek a pénznek, mások véleményének, vagy a külső megjelenésnek, mindenkinek ez más. Azt mondja Pál, hogyha feltámadtatok Krisztussal, akkor az odafennvalókkal törődjetek. Máshol azt írja, semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki ebből semmit. És Jézus így tanít, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok ellopják. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol nem férhet hozzá semmilyen tolvaj, ahol nem emészti meg semmilyen romlás. Ne pazaroljuk el az életünket értéktelen tiszta virág életű dolgokra. És ne is tegyük azt, ami nem tudja betölteni azt az elvárást, amit mi helyeznénk rá, ne tegyük az első helyre. Hanem gyűjtsünk mennyei kincseket. Ki
képviseljük Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, a megbocsátását, az ő igazságát ebben a világban, ahol tudjuk azt, hogy farkas törvények uralkodnak, és bosszúvágy, és a sértett önérzetünk, és igazságtalanság. Képviseljük azt az Istent, aki gondoskodik rólunk. Képviseljük azt az Istent, aki letöröl a szemünkről minden könnyet, aki végignézte a saját fiának a halálát, csak azért, hogy mi örökké élhessünk vele. Lássuk magunk előtt mindig azt a képet, amit a Biblia fest. Nem véletlenül beszél a Jelenések könyve olyan ragyogóan és elképesztő képekben arról, hogy mi vár ránk. Szeretné, hogyha ez formálná a gondolkodásunkat. Szeretné, hogyha ez formálna mindazt, amit mondunk, amit teszünk, ahogyan döntünk, az értékrendünket, a prioritásainkat. Mert a földi élet rövid, az örökké valóság pedig hosszú, hogy így fogalmazzak. Éljünk ennek megfelelően. Adventben, a várakozásnak az időszakában, amikor Jézus eljövetelét várjuk, az elsőt ünnepeljük, és a másodikat várjuk, akkor készülődjünk erre a végső ünnepre, az Úrnál, az Úrral magával. Amen. Most következő csendben pedig feleljünk Istennek a megszólító szavára. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, köszönjük neked azt, hogy betekintést engedsz a jövőbe, abba a jövőbe, amit elkészítettél a számunkra. Úrunk, félelmetes arra gondolni, hogy minden elmúlik ezen a világon. Félelmetes arra gondolni, hogy semmi sem biztos. Nem akarunk erre gondolni. Félünk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ebben a félelmünkben is találkozol velünk. Köszönjük neked, hogy biztosítasz bennünket arról, hogy nem múlik el minden. Hogy te pontosan a kezedben tartasz mindent. Hogy te pontosan a te terveid szerint irányítod az életünket. És hogy te olyan biztos jövőt adsz nekünk, amit nem tudunk elrontani, amiről nem tudunk lemaradni, ami nem tud kicsúszni a kezünkből, pont azért, mert nálad van. Nem mi tudjuk megszerezni, hanem te ajándékozod nekünk. Urunk, taníts minket arra, hogy ennek a jövőnek a fényében szemlélhessük az életünket. Indíts valódi hálára bennünket, hogy megláthassuk, hogy milyen csodálatos az, amit te készítesz nekünk. Urunk, szeretnénk azt is meglátni, hogy valóban te vagy a valódi, az igazi boldogság. Szeretnénk azt is meglátni, hogy te tudsz bennünket örökké megelégíteni. Azt olyan sokszor tapasztaljuk, hogy ezen a világon semmi nem tud hosszú távon megelégíteni. Várunk rád, Urunk. Adj nekünk világos látást a jövőre nézve, és add nekünk, hogy ezek a képek, amikkel te bátorítasz, ezek valóban formálják azt, ahogyan a jelenben, itt és most élünk. Köszönjük neked, hogy nem hagysz el. Köszönjük neked, hogy irányt mutatsz. Nem hagysz tévelyegni, nem hagysz bolyongani. Szeretnénk a saját gondolkodásunkat, iránytünket is a te iránytűdhöz igazítani. Mert tudjuk, hogy ez az, amire valóban szükségünk van. Ez az, aminek valóban értelme, örök értelme van.
az Úr Jézus Krisztus szavaival jövünk hozzád, imádkozva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökké. Amen.
Fennállva kérjük, vegyük, fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.